Szeretettel köszöntök mindenkit. Megkezdjük előadásunkat, melynek címe a kommunikáció zavarai, miért nem értjük egymást. Olyan téma ez, amely mindannyiunkat érint és érdekes, hiszen érezzük és tapasztaljuk, hogy nagyon sokszor félreértjük egymást. Nagyon sokszor úgy látjuk, hogy nincs megoldás egy problémára, elkezdünk beszélgetni, és mégsem sikerül a beszélgetés. Leginkább leggyakoribb terület ennek a házasság és a család. Talán ott van a legtöbb probléma. Mi is ott ismertük meg ezt a témát, amikor egy házassággondozó héten voltunk, ahol ártatlanul beültünk egy ilyen előadásra, végül pedig más emberként jöttünk ki, mert megdöbbentünk azon, hogy egy csomó olyan probléma, amit úgy éreztük, hogy szinte megoldhatatlan vagy áthidalhatatlan, mert két ember együttéléséből fakadnak ilyenek, azok reményt nyertek, hogy megoldódnak. Hát ezért foglalkozunk többek között ezzel, nem beszélve arról, hogy emberi kapcsolatainkban alapvető probléma az, hogy együtt kell élnünk, öröm is. És József Attilai mondat talán mindannyiunkra, hogy érvényes, hogy hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Egyszerűen, ha önmagunkban lennénk, ha magunk élnénk az életet, nem túl nagy élmény lenne, előbb-utóbb megunnánk önmagunkat, a másik ember véleményének, tekintetének, szeretetének tükrében viszont más emberekké válhatunk, megjavulhatunk. Tehát ezért fontos ez a kérdés, hogy hogyan javíthatnánk ezen. Egy bibliai igehelyet is választottam Jakab apostol leveléből, legyetek gyorsak a hallásra, és késedelmesek a szólásra. Ugye hát két fülünk van és egy szánk, ez talán jelzi azt, hogy talán többet kéne hallgatnunk, és jobban kellene hallgatnunk, mint sem beszélnünk. A rossz kommunikációval kapcsolatban Párhegyi Ferenctől olvastam ezt a néhány kis történetet, illetve ilyen kis egyszerű, bugyutának tűnő, de nagyon valóságos történetet, hogy miért rossz időnként a kommunikáció. Ezt írja a Biblia és Család házasság gondozó lapjában, egyik ilyen témánál, a süket sógor esetét. Talán hallottuk már. Jó napot, sógor! Fazekat foltozok. Hát az, hogy mit csinál? Kiukadt a feneke. Ugye? Tehát amikor két ember találkozik, beszélgetnek egymással, de nem is figyelnek egymásra, és mindenki a maga világában él, és nagyon sokszor a felszínes kommunikációnk ez így zajlik le. Aztán egy másikat is megemlít, írja a cikkében, a kommunikációról szóló cikkében, amikor családi házban laktunk, olykor áthallatszott a szomszéd kertből egy idős házaspár beszélgetése. A néni folyamatosan ontotta a szöveget, a bácsi csak néha-néha szólt közbe egy-egy mondatot. Egy ilyen közbeszúrt mondatra a néni felcsattant, ne szólj mindig közbe, az ember nem tud tőled szóhoz jutni. Azt hiszem, hogy nem ritka dolog ez, és valóságos dolog ez, hogy valaki annyira elterik önmagával, vagy annyira megvakult önmagát illetően, a saját beszédét illetően, hogy egyszerűen nem veszi észre. Nem egyszer és nem kétszer találkoztunk olyan helyzettel, hogy valakivel elkezdtünk beszélgetni, vagy elkezdtem beszélgetni, és hát ő elkezdte mondani, ide le lehet ülni, van még bőségesen hely elő. És mondta a magáét, és amikor, hát még arra sem volt időnk, hogy elmondjam, hogy elnézést, már nekünk menni kell, mert sietünk, mert nem lehetett még ennyit se kimondani, mert levegőt vétel nélkül szinte mondta. Hát az ember rendkívül önző tud lenni, és nem veszi észre, hogy egy másik ember is jelen van, csak a maga szükségét, a maga hiányát akarja pótolni, vagy valahogy kielégíteni, ellentétben a jó kommunikációval, ugye ezek a madarak talán ugye elképesen kifejezik, hogy a rossz kommunikációban két madár egymással hátat fordítva egyik ül, a másik repül, nincs közük egymáshoz. A jó kommunikációnál pedig hát ez a két kis gyönyörű madár egymásra figyel, és csicseregnek egymással, ugye? Tehát két különböző helyzet. A jó kommunikáció lényege, hogy oda-vissza történik az információ, vagy gondolat, vagy érzelemáramlás, és ezáltal gazdagodnak, épülnek. Buda Ferencnek van egy kis könyve, a török népek szólásai és közmondásai tartalmazza, és egy ilyen rendkívül velős címe van, hogy kimondott szó, kilőtt nyíl. A szónak teremtő ereje van. A Biblia legelső lapján olvashatjuk azt, amikor Isten megteremtette az embert, azt mondta, hogy nevezd meg az állatokat. Ezzel azt fejezte ki, hogy beszélj, gondolok, hogy alkos véleményt, ítéletet, a lényeget különböztet meg a lényegtelentől, és mondd ki. Volt előzménye, mert a teremtő is azt mondta, hogy legyen. És mondta Isten, legyen, és lett. Ezáltal azt tanította, hogy a szónak teremtő ereje van. Óriási hatalom van a szóban. Ugye mindannyian ismerjük, amikor valaki mond nekünk valamit, kedvesen például, akkor érezzük, hogy megmelegszik a szívük. Oldódnak a görcseink. Ellenben, hogyha valaki második idézetet nézzük, van olyan, aki beszél hasonlókat a törzszúrásokhoz, de a bölcseknek nyelve orvosság. Van olyan beszéd, ami is szúr, éget, vág. Van épp a török szólásoknál egy ilyen mondás, hogy először a kést mást magadba, vágd magadba, és ha nem fáj, akkor a másikba. Ugye? Tehát tavaly volt egy sorozatunk példabeszédek könyvéről, és rengeteg ige helyet ismertünk meg, bibliai tanítást a beszédről, ez egy külön előadást megérdemelt. Csak ez, hogy mit tanít a Biblia beszédről, van is erről felvételünk, és mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét, mondja Károly Gáspár szép fordításában Salamon. Élet és halál. Osztogathatjuk szinte a szavainkkal az életet és a halált, rendkívüli sebeket ejthetünk. Nagyon sokszor épp a gyermekkori sérüléseink, majd a sérült érzelmeink témánál erre kitérünk. Micsoda fájdalmakat és mély sebeket okoznak a szavak. De van olyan beszéd, ami gyógyító, orvosság, ami megnyugtató, helyre tesz. Lépesméz és gyönyörűséges beszédek, lépesméz a gyönyörűséges beszédek, édesek a léleknek és meggyógyítói a tetemeknek. Ugye itt a tetemek ugye a halottaknak. Tehát vannak esetek, amikor az ember úgy érzi, hogy ebben a dologban ő javíthatatlan, megholt, reménytelen. Kimerültek a lehetőségei, és van olyan beszéd, ami még ezt is képes feltámasztani. A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek. Mondja Salamon. Nagyon sokszor tapasztaljuk, látjuk, hogy körülöttünk emberek beszélnek vonaton, buszon, itt-ott, amott, boltban, sorban állás közben. És beszélnek és mondják, nagyon fontos a kommunikáció, nagyon fontos a gondolatcsere, de amikor egy kicsit véletlenül odahallgatunk, hogy miről is beszélnek, mert kénytelenek vagyunk meghallani, ugye? Akkor Pálhegyi Ferenc jut eszembe, amikor azt mondta, hogy én kétféle beszédet ismertem általában. Ugye nagyon sokat utazott tömegközlekedési eszközön, egész életét úgy töltött el, most már idős professzor úr, tisztelte személy, akinek a könyvéből nagyon sokat tanultunk, és személyesen tőle is, a Keresztény Házasság című könyvéből. Azt mondja, hogy általában az emberek kétféle dologról beszélnek. Az egyikben más szídnak, elmondják másról a véleményüket. A másik típusú beszéd pedig önmagukat valamilyen formában magasztalják. Ez persze áttételesen és közvetetten is lehet, de úgy beszélnek, hogy hát én, és hát bezzeg én, meg, és ezzel mind azt fejezik, hogy én jól csinálom, én jól mondom, a másik ilyen. A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek, aki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes. Tehát ugye a két fül és egy száj esete megint szóban, hogyha megfigyelnénk, hogy a másik, amikor beszélni kezd, vagy mond valamit, vajon tényleg azt kell csinálnunk, hogy mindent, amit mond, válogatás nélkül végighallgatni. Van-e ennek értelme? Ilyen beszélgetésbe akart kezdeni Nikodémus is Jézussal, amikor éjszaka megkereste, és elkezdte dicsérgetni, hát tudjuk, hogy te Istentől jött tanító vagy. Ugye szép udvarias beszélgetésre gondolt, és Jézus pedig azt mondta neki, ha nem születsz víztől és lélektől újjá, nem mehetsz el a mennyek országába. Hát ugye, hogy jön ez az udvariatlannak tűnő és kemény beszéd most ide, mikor ő ilyen udvarias szép beszélgetést akart indítani, mert Jézus tudta pontosan, hogy a szíve mélyén mi van ennek az embernek, és mire van igénye, valódi igénye. átlátott a szavak felületén. Na de ilyen ember ismeretre ki tehet szert? Magunktól erre képtelenek vagyunk. Erre csak, mint majd látni fogjuk, a Teremtő jelenléte által vagyunk képesek. Ezek az igehelyek is mind azt hangsúlyozzák Példabeszédek könyvéből, illetve Jakab apostol levelében, hogy a valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, és képes az egész testét megzabolázni. A nyelv is kicsiny tag, és nagy dolgokkal hányja magát, ímé csekélytűz, mély erdőt felgyújt. A nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg, fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Ugyanabból a szájból jöjj ki áldás és átok. Atyám fiai, nem kellene ezeknek így lenni, mondja az apostol. Tehát igenis a beszéd művelésnek, a gondolat művelésnek, a kifejezés művelésnek van tere, és azért mondtam ezeket így el bevezetésképpen, mert tudatosítanunk kell mindannyiunknak magunkban, legalábbis én magamra nézve ezt így ilyen fontos üzenetnek éreztem, amikor erről tanultam, hogy fejlődnünk kell folyamatosan és alakulnunk, mert nagyon sok félreértés, mellébeszéd, helytelen beszéd veszi körül az életünket. Ugye Tóth Árpádnak a verse jut eszembe, amikor ezt a képet vetítem be az Orion ködről. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam? Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság és jaj, szerelem! Ó, jaj, az út lélektől lélekig! Küldözzük a szem csügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űr lakik, mondja a pessimista költő, de mi optimistában akarjuk megközelíteni, mert szeretnénk tovább menni és megkérdezni, hogy akkor mi a haszna a kommunikációnak, tehát miért akarjuk magunkat kifejezni, miért törekedjünk arra, hogy ugye a kommunikáció szó hírközlést jelent, vagy gondolatközlést, ez a latin eredetű szó ennyit jelent, és a gondolat és az információ cserén túl milyen értelme, haszna van a kommunikációnak. Mert nagyon nagy ajándék. Igazában az előre vívő mozzanat az életben. Önmagunk és a másik ember jobb megértése. Hatalmas dolog ez. Hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Egy másik emberre való kapcsolatban rendkívüli nagy ajándék jelenik meg, mert az én közlésemben a másik megfürdik, és ő megfürdet engem az ő közlésében. Akár pozitív, akár negatív értelemben. De nem tudom, ismerünk talán olyan embereket, akik nagyon kerülik ezt a megoldást, és eléggé magányosan élnek, hát megnézhetjük, hogy milyen emberek lesznek. Annyira eltorzulnak, és annyira furcsa rigolyákat vesznek fel, ugye mondják, hogy aglegény vagy agleány, de hát ez talán nem mentség arra, vagy valaki kerüli a társaságot, mert nem tisztította az emberi kapcsolatok világa. Ha kimondjuk a gondolatainkat, letisztulnak. Világosabban látjuk, távolról, külön látjuk. Én magam is, amikor írtam, vagy írok könyveket, akkor mindig olyan meglepetéssel veszem tudomásul, amikor eltelik egy kis idő, és rányítom, ezt én írtam, így írtam. Olyan furcsának tűnik, hogy hát, mert egy távolság van tőlem, bocsánat, megszültem, már nem az enyém, már egy külső dolog, egy papíron lévő szöveg, és ez bárki elolvashatja, és ez felelősség. Megszűnnek a rejtett zugok, takargatnivalók, tudatosulnak az elfojtott érzések és gondolatok. Hatalmas ajándék önismeret terén és másik ember ismerete terén. József Attila jut eszembe, aki azt mondta, Flórának ajkaidról lágy lehű 100 varázslat bűvöl el, hogy figyeljem intését okos ujjaidnak, mint leszek ember. Ajkaidról lágy lehű 100 varázslat bűvöl el. Tehát a szeretett szemétől jövő kritika is olyan, hogy építő lehet, és a mély dolgokat is felszínre hozhatja. Megnyilvánulhat a rejtett szeretet, és nagyon sok ember nem tudja kimondani, hogy szeretlek. Ott a táborban is volt ilyen eset, a házassággondozó táborban, hogy egyik asszony panaszkodott, hogy a férjem soha nem mondja, hogy szeretlek. És akkor a férj odaszólt, hogy miért nem mondtam egyszer, amikor megházasodtunk. Vagy az eset nem tudom mennyire ismerős, többször találkoztam ilyen helyzettel, hogy vagyunk valahol, és hát az asszony főzött valami ételt vagy süteményt, és hát megkínált, megkóstoltuk, és mondtuk, milyen finom. És a férj hallgatott. Neked nem ízlik? De, ízlik. szegény felesége rám néz, sose dicséri meg. Mondom, miért nem dicséred meg? Mondtam, hogy jól főzöl, amikor megházasodtunk. Hát mondom, de ő minden nap főz neked. Azért nem lenne mindegy minden nap részesíteni ebből az ajándékban, hogy a szeretetedet fejezd ki a szavaiddal is. Nagyon fontos dolog ez. De továbbra se dicsérte meg. Ő nem. Ő eldöntötte. Kiemel az elszigeteltségből. Növeli az egységet. Nem tudom, láttuk-e a képen, hogy amikor itt távolabb vannak az árnyak, így meg közelebb. Ha megbeszéljük, egyet érthetünk, ha másban nem abban, hogy nem értünk egyet. Mert vannak olyan esetek, nem is ritkán, hogy nem tudunk egyet érteni. Nem egyformán látjuk a dolgokat, akár házastársak, akár barátok. Na de most ezért, most akkor itt elválunk és vége? Hát nem értünk egyet. De ez az egyet nem értés ne legyen nagyobb, mint mondjuk a szeretetünk vagy a szövetségünk. Hát akkor fogadjuk el, hogy te így látod, én így látom, emelkedjünk felül, értsünk egyet abban nyugodtan, békésen, hogy nem értünk egyet. Kiküszöböli a félreértéseket, a másik ember motivumainak téves megítélését. A legtöbb probléma sokszor ebből adódik, hogy férfi és nő között, hogy azt gondolja az egyik fél, hogy ezt mondja a másik. Ő meg azt gondolja, hogy ő meg ezt gondolja. És hát duzzognak, felhúzzák az órukat, és egymással szembe mennek, vagy ellentétben. Aztán, hogyha elkezdenek beszélgetni, akkor kiderülhet, hogy hát te azt értetted rajta? Nem is azt gondoltam, én azt gondoltam, hogy. Tehát nagyon sokszor már ez is megoldja. Az Istennel való beszélgetésben megtisztulhatunk, az Isten is beszél hozzánk, és mi is beszélhetünk hozzá, és a szavában igazság és teremtő erő van, hatalmas ajándék, tudnélik, hogy ő a valóságot mondja, ő biztos, hogy nem téved, mert tévedhetetlen, mert ő a teremtő. És hogyha az ő tévedhetetlen szeretete és világos mondatai a szívembe hatolnak, akkor vagy be kell látnom, hogy vétkeztem, vagy pedig örülnöm kell, hogy hála, ez a dolog jól ment, és az erejével és segítségével megoldódott ez a probléma. Tehát nagyon sok haszna van a kommunikációnak, minden esetre ez az ige azért ott legyen előttünk mindig, hogy legyen minden ember gyors a hallásra, és késedelmes a szólásra. Hogyha ezt tesszük, akkor elkerülhetjük azokat a buktatókat, amelyek gyakran előttünk vannak. A kommunikációnak vannak törvényei. Ezeket jó, ha megismerjük, egyszerű törvények, különben nincs benne semmi titokzatosság, automatikusan alkalmazzuk, automatikusan működnek, de jó tudatosítani, például szükség van egy adóra és egy vevőre és egy csatornára ahhoz, hogy létrejöjjön. Lehet egyirányú és kétirányú, attól függően, hogy egyiktől a másik felé, vagy közösen mind a két irányba megy a kommunikáció, de van olyan is, hogy csak egyirányú, csak valaki áramoltatja felém a kommunikáció, tévénézés, olvasás, vagy a beszélgetésben ugye kétirányú információcsere történik. Lehet közvetlen, ha az adó és vevő egyszerre vesz részt a folyamatban, és térben közel vannak egymáshoz. Vagy közvetett, ha magunknak például készítünk feljegyzést, vagy egy harmadik személyen keresztül jött el a címzethez az információ, amit közölni szeretnénk. A kommunikáció több csatorna igénybevételével történik, verbális, vokális és nem verbális kommunikációt ismerünk, és meglepetésünkre, nagy meglepetésünkre az derül ki, hogy a szavak, amik elhangzanak egy embertől, csak 7%-ban a verbális kommunikáción jutnak el hozzánk, mint információ és mint befolyásoló tényező. 7%. A vokális kommunikáció, a vokális hatás, vagyis a hangbeli, tehát a hangszín, a hangnak a ereszkedő, lejtő jellemzői 38%, óriási. És a nem verbális pedig 55%. Tehát, hogyha most én itt beszélek, a szavam csak 7%-nyira hat önökre. A gesztusaim, a tekintetem, az öltözetem, az egész testtartásom, de bármelyikünknek is, ugyanígy, az önök testtartása és tekintete ugyanígy hat rám. Tehát nagyon érdekes, ezt sokszor tapasztaltam meglepetésként, hogy voltam valahol egy előadáson, vagy egy értékes rendezvényen, és mondjuk készült róla a hangfelvétel, és gondoltam, hogy hazamegyek, még egyszer meghallgatom, és ott nagyon nagy hatást gyakorolt rám, és olyan szimpatikus volt, és betettem a kazettát, és nagyon snassz az egész, olyan kicsit semmit mondó, mert hiányzott belőle a 93%. Illetve hát a hangszín ott volt egy bizonyos mértékben, de a többi nem volt ott. Tehát ezért nem teljesen hiteles egy hangfelvétel egy bizonyos dologról. Verbális kommunikáció a beszéd és az írás, a vokális a hangnak a különféle jellemzői, meg rengeteg mindent kifejez a hang, szorongást, melegséget, bizalmat, csendet, nyugalmat, rengeteg mindent, dadogás. Nem verbális kommunikáció, a mimika, az arc izmaival nagyon sok mindent kifejezünk, rendkívül széles skála a szemnek, a szemöldöknek és a szájának a mozgása. 7 érzelmet tudtak így megkülönböztetni és pontosan körülírni a sajátos 3 pontos bejelzéssel. Az öröm, harag, félelem, undor, meglepetés, érdeklődés, figyelem, és nagyon sok mindent kifejez a kapcsolatánál, emberi kapcsolatnál. Hát nézzük meg ezt a gyerek arcot. Ugye nagyon nehéz lenne elmondani, hogy mi is van ennek a gyereknek az arcán. Tessék? Valaki mondott valamit. Nyugodtan próbáljuk megfogalmazni. Tessék?
Csintelés előtt lévő első másodperc.
Igen, egy kis huncutság, ugye? Illetve van benne egy kis düh is, harag is, egy kis motorság, de azért csintalanság is, tehát rendkívül összetett. Ezt nem lehet szavakkal elmondani. Karácsonykor ez a kislány kapott egy babát. Hát most nézzük meg ezt a boldogságot. Nem tudja, hogy fejezze ki azt az örömet, hogy ez a baba most az enyém. Láttuk, mert ugye ott voltunk, és hát ez a csillogó tekintet, ez az egész lényét átható öröm olyan beszédes volt, ő még nem tud beszélni. De ezzel beszélt, nagyon sok mindent elmondott, és örömet okozott. Egyik táborban egyik kedves barátomról készítettem, vagy 10 felvételt egymás után, ő nem vette észre, mert itt a lábamnál volt a gép, és utána levetítettem neki, hát 2 hoztam, hogy milyen rendkívül sok oldalúan fejezte ki az arcával az üzenetet. Ez csak 2. Na, a gyerekek is sok mindent közölnek számunkra, ugye? Fontos, nagyon fontos része ez a tekintet, többnyire öntudatlan, nagyon sok üzenetet közvetít a kapcsolatról, lehet egy nyílt, hosszú rátekintés valakire, az érdeklődésünket és a figyelmünket, a kapcsolatteremtést jelzi. Ha valakiről pedig mindig elkapkodjuk a tekintetünket, akkor érezzük, hogy zavarban vagyunk, és nem nagyon akarunk vele kontaktusban lenni, ez egy zavartságot fejez ki. Tehát nagyon sok minden függ attól, hogy hogyan nézünk valakire. Nézéssel lehet nő és férfi között kapcsolatot teremteni, ugye? És ezáltal meg is lehet csalni. Például mondjuk a házastársunkat. Mondta Jézus, aki asszonyra tekint gonosz kívánság okáért, az már vétkezett a szívében. Tehát kedves férfi társaim, mivel a férfiak különösképpen a tekintetre érzékenyek, ez is egy olyan területe az életünknek, amit felül kell vizsgálnunk, illetve vigyáznunk kell. Jobb jut eszembe, aki azt mondta, hogy szövetségre léptem szemeimmel, és hajadonra mit sem ügyeltem. Hát ez is egy döntés, egy gondolkodás, hogy szövetségre lépek szemeimmel. Nem akarok úgy nézni valakire, hogy azt az egyetlen egyet, akit adott a Teremtő, azt megsértsem vagy megbántsam. Anya és lánya. Az a szeretet és bizalom az egymásra tekintésben ott van, nagyon-nagyon sok mindent kifejez. Szeretik egymást, bíznak egymásban, számítanak egymásra. Az akciós kommunikáció, ez már feltűnőbb, az egész testre kiterjed, mozgást takar, kéz, fej és kar mozgása. Általában az egész világon egyetemes jelrendszer ez, amikor külföldön vagyunk és nem tudjuk az illető nyelvet, akkor nagyon sokszor mondjuk, mutatjuk, az, magyarul mondjuk az angolnak, ugye, de hát, és mégis nagyjából megértjük. Görögországban is, amikor voltunk, hát nagyon sokan nem tudtak angolul, a kis szigeteken itt-ott, és hát az ember mutatta kezével, lábával, és ezért megértettük egymást. Még volt, hogy egy kamionba utaztunk egyszer, ami 500 kilométeren keresztül, és hát nem tudtuk egymás nyelvét, de folyamatosan mutogattunk, hangszerű kiel, a dolgokat ejtettünk ki, és hát megértettük nagyjából egymást. Ugye az éjség, a fáradtság eléggé egyértelmű. Az öröm, az összetartás, a szövetségkötés, ugye akciós kommunikáció. Egyik táborban lefotóztam ezt a lányt, akkor nem, hirtelen oda nézett, és megkérdezte, mit csinálsz te, és abban a pillanatban fényképeztem le, ugye? Tehát nagyon kifejező ez a tekintet, hogy mit üzen számunkra, a meglepetést, az érdeklődést, de a kedvességet is, tehát nagyon sok minden benne van. Aztán van a posturális kommunikáció, a test beszéd közbeni mozgásával foglalkozni, itt már inkább a testtartás jellegzetességei kerülnek előtérbe. Az egész testünkkel kifejezzük magunkat, a tartásunk, ugye például, hogyha mondjuk az ember így tartana, ugye egy előadás, vagy nem nézne föl, mert ilyet is láttam, vagy például olyat láttam, hogy valaki így tartott előadást, vagy gyerek így felelt mondjuk egy iskolában, tehát annyi mindent kifejez, hogy miért. A gimnáziumban, amikor érettségre készítettem gyerekeket, akkor nagyon sokat beszéltünk erről, mert amikor kértem, hogy kis érettségét csinálunk, üljetek, és most érettségiztek, és én vagyok a bizottság, és most... És hát tanítani kellett őket, hogy ne lenézzél, felnéz, így mond, ne bizonytalanul, ne görnyedve ülj, húzd ki magad. Ezeket mind kifejezik, hogy arról beszélj, amit tudsz, ne azt mondd, hogy hát ezt nem tudom, ilyet ne is mondj, hanem csak olyanról beszélj. És így tovább. Tehát ezeket egyszerűen tanulni kell, és ha ezeknek a fiataloknak valaki nem tanítja meg, hát akkor hát hogyan tud kommunikálni, meg vizsgálni szegény? Hát a megjelenésével már egyest ad neki a biztos elnök. Tehát ugye nagyon sokszor, amikor egymásra figyelve beszélnek emberek, vagy nagyon közel kerülnek egymáshoz, sokszor láttuk ezt például, mondjuk van egy férfi csapat, ahol szoktunk mindig futni, összejönnek és beszélgetnek egymással ott egy ilyen túlparton, és figyeljük időnket őket, egy idő után egyformán állnak és egyformán cselekszenek, tehát felveszik egymásnak a tartását és a gesztusait. Ezt posturális tükörjelenségnek nevezzük. Az egész test kommunikál. Itt látjuk az idős hölgynek és a kislánynak a kommunikációját, szép lassan a polcokról hozta a nagy könyveket az ölébe, és hát közben fejezte ki, hogy milyen boldog és hogy örül annak, hogy most együtt lehetnek, és hogy szeretik egymást, és figyelnek egymásra, és mind a ketten oda-vissza örömben és kommunikációban voltak. A külső megjelenés is nagyon sok mindent kifejez, ruha, öltözködés, hajviselet, ékszerek. Általában tudatosan választjuk, de sokszor öntudatlanul is kifejez bennünket, vagy befolyásolja a partnerünket. Isten tiszteletre, ha megyünk, akármilyen Isten tiszteletre. A ruhánkkal, a megjelenésünkkel kifejezzük, hogy tiszteletben tiszteletet adunk annak a helynek, vagy egy baráti társaságnak, vagy sok mindenben ez meg kirajzolódik. Tehát ez is sok mindent közöl számunkra, hogy valami érdekel, vagy tiszteljük, vagy nem. Na de közeledjünk a nő és a férfi kapcsolathoz, hiszen az életünket eléggé meghatározza. És a családi helyzetképeket látunk, például az egyik ilyen ábra Pálhegyi Ferenc könyvéből való. A férfi és a nő mind a ketten királyok, illetve királynő a hölgy, de nézzük meg, hogy nem egy irányba fordulnak, hanem egymástól elfordulnak. A gyerekek pedig rendkívül ügyesen kijátsszák őket, mert tudják, hogy az anyutól ezt lehet kérni, az aputól meg azt. És akkor úgy kell kérni, hogy a másikat mintha beleegyezne, vagy... Tehát játszanak a szülőkkel, de hát a gyerekek is iskolában megcsinálják, egyik tanárral ezt lehet megtenni, másikkal azt. És amikor be szoktam menni az első osztályba, amikor tanítok első alkalommal, akkor szépen kipróbálják a határaimat, hogy mit engedek meg, és mondják, hát a másik rajztanárnéni megengedte ezt. Az ő volt, de én vagyok. Ugye? Én ezt nem engedhetem meg, mert ha beszéltek, akkor én nem tudok nektek üzenetet közvetíteni. Ha pedig már rajzoltok, akkor természetesen lehet egy munkazaj. Hát milyen kommunikáció ez? a meg nem értés, a vitatkozás és a veszekedés. És közben érdemes a gyerekeket is megfigyelni, mit éreznek, félnek és rettegnek. Miért? Mert érzik, hogy fölöttük háború dúl. Az egész életüket befolyásolja, és mi lesz ebből? Ki tudja, mi lesz? Miért nem értjük egymást? Miért vitatkozunk, veszekszünk? Ez óriási hatás a másikra, romboló hatás, másrészt pedig a gyerekekre is kihat. Aztán persze egyik rossz megoldást látjuk itt. A nő szüli a gyerekeket, hogy legalább valaki szeresse, és valamiféle örömben és élményben legyen része, de elszigetelődik a férjétől, a férfi pedig, mivel nem érti a feleségét, és nem jól kommunikálnak, hát ezért inkább elvonul a munkájába, és aktakukac lesz, vagy nem tudom, minek nevezem, vagy hobbiainak kezd élni, ez is ismerős dolog, és hát a maga világát megteremti. De mi a baj a nővel és a férfival? Mi a kettő között a különbség? Hogyan lehetne megragadni azt a különbözőséget, amit hogyha megértünk, akkor talán jobban tudjuk egymással a problémákat megoldani? Egy rendkívül értékes cikket találtam a Lydia magazinban, 2003. januári számában, a komódokról és a ruhásszekrényekről címmel. És ebben a szerző azt írja le, hogy kétféle emberi magatartás fedezhető fel a nőnél és a férfinál. A nő és a férfi között alapvető kommunikációs különbség van, és ha ezt nem veszi tudomásul az egyik vagy a másik fél, örök háborúságban fognak élni. A nők és a férfiak teljesen különbözőképpen bánnak a szavakkal. A nők összességében több szót használnak. Egy statisztika szerint a férfiak naponta kb. 20 ezer, a nők ezzel szemben 30 ezer szót használnak. Ennek biológiai okai is vannak, a beszédközpont a nőknél erősebben fejlett, mint a férfiaknál. A férfiak rendszerezni a nőknél jobban tudnak, illetve elemezni. Walter Trobisch házassági tanácsadó érdekes képet talált arra, hogy ezt a különbséget érzékeltesse. Ha a férfiakat és a nőket egy-egy bútordarabhoz hasonlítjuk, akkor a legtöbb férfi olyan, mint egy fiókos szekrény, egy komód, különböző fiókjai vannak, amelyeket ki lehet nyitni és be lehet zárni. Egy fiók a hivatás számára, egy a hobbinak, egy a pénznek, egy a szexualitásnak és egy a családnak, és így tovább. Mindig szépen egyiket a másik után lehet kihúzni és betolni, és lehetőleg egyszerre csak egy van nyitva. A nők ezzel szemben gyakran ruhásszekrényre hasonlítanak. Ha ennek kinyitják az ajtaját, minden egyszerre tárul szemünk elé. A nők mindent meg tudnak beszélni egyszerre, az érzéseik segítségével az élet legkülönbözőbb területeit átölelik, az átélésben, érzésben és gondolkodásban. A nőknél gyakran minden kapcsolatba kerül egymással, a tévéprogram és a házastársi veszekedés, a pelenkázás és a politikus nő, a szomszédasszony és a szünidei tervek, a saját szakmai tevékenység és az anyós. A nők a beszélgetésben és nem előtte próbálják meg rendezni és rendszerezni a benyomásaikat és problémáikat, és közben találják meg a megoldásokat. A beszélgetés tehát eszköz a tisztázás érdekében. A férfiak ezzel szemben nyugalomra, a férfiaknak nyugalomra van szükségük, amelybe visszavonulhatnak, hogy elgondolkozhassanak egy problémán, hogy aztán megtalálják a megoldást, vagy legalábbis a megoldás kezd körvonalazódni. Akkor visszatérnek más emberek társaságába, és akkor tudnak róla beszélni is. A beszélgetés náluk inkább arra szolgál, hogy közöljék a véleményüket, vagy beszámoljanak róla, hogy megtaláltak egy megoldást. Hát kedves hallgatók, hogyha csak ennyit megértünk és tiszteletben tartunk, hogy a nőnek az alkatát a férfi, hogyha meg akarja érteni, akkor tudnia kell, hogy ő neki rendkívüli szüksége van beszélgetésre, és hogy beszédben kifejezze magát, és amit mond, az nem kész vélemény, még ha esetleg úgy is hangzik, hanem út a kirajzolódó vélemény felé. Ez nagyon nehéz elhinni, mert a férfi agya teljesen másképp gondolkodik, és ha ő hall valamit, ő ténynek veszi. Hogy mondhatod ezt? Ugye? Mondja a feleségének. És hát hogy képzeled ezt? Hát te már eldöntötted? De nem csak gondolkodom, ugye? És jönnek a problémák. Tehát amikor a nő egy pillanatnyi érzést fejez ki, a férfi alapvető kritikát hall. Bizonyára jó, ha a nők megtanulják a férfiaktól, hogy ügyeljenek jobban szavaik megválasztására, másrészt a férfiaknak meg kellene próbálniuk komolyan venni a nő érzelmi káoszát és tudomásul venni azt, de némi humoros távolságtartással is elfogadni anélkül, hogy személyes támadást éreznének benne. A nők ilyen esetekben egyszerűen azt akarják, hogy valaki meghallgassa őket, ilyen módon tudják a stresszt és a frusztrációt levezetni. A nő elemi szükségletei közé tartozik, hogy megnyilvánuljon, hogy közölje magát, ezáltal érzi úgy, hogy értékelik és komolyan veszik. Ha ezt nem adják meg neki, akkor elszigeteltnek és elhanyagoltnak érzi magát. A kedves férfi társaim, nekünk azt kell megtanulni a hölgyek felé, tekintve, hogy hagyjuk őket beszélni. Persze őket is kell tanítani arra, hogy a sok beszédben elmaradhatatlan a vétek, de amit mondanak ebben a beszédben, ezt bölcsen kell jól értelmezni. Fontos, hogy a férfi ne próbálja megakadályozni a feleségét abban, hogy benyomásainak szabad folyást engedjen. Másrészt egy feleségnek el kell fogadnia, hogy a férje másképp visszatartottabban vagy tárgyilagosabban akar megnyilvánulni, és a beszélgetésben logikus gondolatmenetet keres. A női egy csapongás, amelynek a nőknél értelme van, a férfiakat gyakran zavarja és bosszantja. Fontos, hogy ilyen téren tanuljunk egymástól. Kedves hölgytársaim, a férfiak felé pedig azt szűrhetjük le, hogy meg kell nekik adni a nyugodt elvonulást és az elgondolkodást. Ugye, mert a férfi társaság nagyon sokszor nem úgy zajlik, hogy nagy beszéd zajlik, hanem nagy csendek is zajlanak. Csak valamit tesznek. Pecáznak, vagy sakkoznak, vagy kocsmában vannak. Ugye? Tehát teljesen más a megoldás, de a férfinak nagyon nagy szüksége van arra, hogy időnként elvonuljon, gondolkodjon, rendszerezze a gondolatait, és hogyha minden áron rá akar telepedni mondjuk a felesége, vagy a barátnője, vagy a szerelme, akkor ez rendkívül nyomasztóvá válik egy férfi számára. Levegő és tér kell, akkor érzi jól magát. Ezt pedig a hölgyeknek kell tudomásul venni, és nem azt mondani, hogyha nincs rögtön kész válasz, hogy milyen férfi vagy, te még ezt se tudod. Te nem tudsz dönteni. Hát milyen férfi? Na, ez a férfi meg aztán a teljes megalázása és tiszteletlenség, amit a legmélyebb régiójában érinti, hogy a férfiasságát kérdőjelezi meg a nő. Ez pedig a legnagyobb megalázás, amit el lehet képzelni, hogy azt mondják, milyen férfi vagy te. Engedje, hogy férfi legyen, vonuljon el és gondolkodjon. Kedvesem, gondolkodj egy kicsit nyugodtan, majd visszatérünk rá holnap. Gondold át nyugodtan. Hát igen, mert ha nem tud megválaszolni, akkor a társának éreznie kell, hogy még nincs itt az ideje a kész megélelt válasznak. Várni kell, hagyni kell egy kicsit, hagyj menjen el.
Örökre.
A kommunikációnak mélység szintjei vannak. A látszatkommunikáció, ugye, hogy vagy? Ugye ez a legtöbb személlyel vagyunk ilyen kapcsolatban. Nagyon zavarba esnénk sokszor, hogy elkezdené mondani valaki, hogy hogy van. Mint ahogy hallottam egy illetőtől, aki megkérdezte valakitől, hogy hogy van, és az illető elkezdte mondani, hogy hogy van. És kb. A fél órás, háromnegyed órás egyirányú kommunikáció alakult ki, és csak hallgatta, és gondolta, hogy hát most egyszer úgy végighallgatja, úgy tényleg, hát volt ideje, és akkor a végén a férfi, aki mondta neki, azt mondta, hogy te engem meghallgattál. Én leéltem már 30-40 évet, engem még soha senki nem hallgatott meg erre a kérdésre. Én most ezt elmondhattam neked, és te engem meghallgattál. Hogy meghajlok előtted, és megtisztelek annyira, hogy engem most meghallgattál. Na de ez már nem látszatkommunikáció volt, mert legalább az egyik fél hallgatott, a másik meg közölhetett. Na de csak azért mondom, hogy ilyenkor nem várjuk el, hogy a másik elmondja, hogy valójában hogy van, mert sietünk, ugye. Az angol ezt jól oldja meg, how do you do? Very well, thank you. És akkor megy tovább, de igazából nem akarja elmondani, és nem is akarja meghallani. Aztán van olyan kommunikáció, amikor tényeket közlünk valakinek. Amikor elmondjuk egyszerűen az információt, hol van a bolt, mit kell csinálni, hova menj, mit csináljunk, stb. A gondolatközlés, ez már szűkebb terület, látjuk, hogy a személyek száma csökken, az intimitás mértéke nő. Amikor megtisztelek valakit azzal, hogy a gondolataimat közlöm, én erről ezt gondolom, én így látom, ez a véleményem. Ez már egy kitüntetés, mert valakinek a megélelt gondolataiból összegzéseiből részesülök, és ez ajándék, mert ha egy ember gondolkodó lény, akkor arra érdemes figyelni, hogy gondolatai vannak. Az érzelemközlés pedig már még mélyebbre hatol. Mit érzek? Én úgy érzem, ilyenkor így mondja az ember, én azt érzem. Mélyebbre hatoló üzenet ez, ajánlom kedves figyelmükbe Arnold Moll, a házaspárbaj, Nyerjünk mindketten című könyvét, és itt ezt mondja ennél, hogy ha legmélyebb érzéseimet és belső meggyőződésemet feltárom, ha megosztom örömeimet és reményeimet, ez az érzelmeim megosztása, de aztán már kezd az én közés felé átmenni, reményeimet, közömbösségemet, szenvedélyeimet, félelmeimet, csalódásaimat, vágyaimat, csak így fetetem fel, hogy ki is vagyok én valójában. Ezt nevezi Powell zsigeri szintű kommunikációnak. Ezen a szinten élhetjük át azt, hogy valaki megért, és mi is megértjük önmagunkat, hiszen nem tudhatom, hogy ki vagyok, amíg el nem mondom neked, hogy ki vagyok. A kommunikációnak ezen a szintjén jöhet létre meghitt kapcsolat két ember között. Ennek a hiánya érzelmi gátlásokat okoz, akadályozza személyes növekedésünket és gátolja képességeink kibontakozását. Aki nem részesülhet ilyen jellegű kommunikációban, az rendkívüli mértékben elszegényedik és elbizonytalanodik. Nem tudja közölni valakivel azt, hogy mi a világról, az életről, magamról és rólad a meglátásom. És talán még mélyebbre hatol az én közlés, ez a legintimebb világa az embernek, amikor a legalapvetőbb félelmeit, vágyait, legtitkosabb rugóit, szándékait megosztja valakivel. És ott azon a házassággondozó héten, amikor gyakoroltuk ezt is, és emlékszem, hogy többen beszámoltak erről, és mi magunk is átéltük, hogy olyan dolgokat tudhattunk meg a másikról, amit előtte nem tudtunk. Például ilyen kérdések voltak, hogy tudod-e, hogy mitől fél a társad a legjobban? Mire vágyik a legjobban? Mi elégítené meg a legjobban? Nem tudom, érdemes ezeket a kérdéseket feltenni, hogy a gyerekünkre nézve tudjuk-e? Vagy a legközelebb álló embertársaink felé nézve, hogy tudjuk-e a válaszokat? Hogy hogyan segíthetem őt a legmélyebb szinten? Nagyon nagy üzenet. Itt jönne egy vers, egy nagyon mély vers, az ember belső tájairól szól, megkérlek Zsuzsa, Horváth Zsuzsannát, hogy légy kedves, jöjj ki és mondd el ezt a kányádi verset, amely abban a régióban hatol, ahol jó néha időzni.
A verssel kapcsolatban csak annyit szeretnék elmondani, hogy a legfontosabb történések igazából belül történnek. És ezt emberek, tájak, körülmények, események befolyásolják, és aztán azok a személyiségünkkel így által szőve kifejezése jutnak valamilyen formában, szavakban, cselekedetekben, valamiféle mozdulatban, vagy éppenséggel valamiféle alkotásban. A vers is egyrészt erről szól, a többit pedig mindenkire rábízzuk. Kányádi Sándor, vannak vidékek, előhang. Vannak vidékek, gyönyörű tájak, ahol a keserű számban édessé ízesül. Vannak vidékek legbelül. Szavak sarjadnak rétjein, gyopárként sziklás bércein, szavak kapaszkodnak szavak, véremmel rokon a patak, szívemben csörgedez, csobog, télen, hogy védjem, befagyok. Páncélom alatt cincogat, jeget pengető hangokat. Tavaszok, nyarak, őszeim, maradékaim és őseim, vannak vidékek. Viselem akár a bőrt a testemen, meggyötörten és gyönyörű tájak, ahol a keserű számban édessé ízesül. Vannak vidékek legbelül.
Hogyan értsem meg őt? A négyfülű ember híres ábrája a Pálhegyi Ferenc könyvéből. Négyféleképpen hallhatom a másikat abban, amit mond. Például, hogyha a férfi hazamegy munka után, és eszi a levest, vagy a mártást, és azt kérdezi tőlem, mi ez a zöld a mártásban? A felesége ezt válaszolja, Istenem, ha ez neked nem tetszik, vagy nem ízlik, mehetsz máshová enni. Milyen füllel hallgatta? Ugye, lehet úgy is hallgatni, hogy a másik milyen állapotban van, mind a két oldalról különben. Milyennek tart engem, mit mond tulajdonképpen, illetve mit kell tennem. De érezhető volt, hogy a hölgy személyes sértésnek vette. Tehát nem jó állapotban volt, valószínűleg ideges volt, lehet, hogy dühös volt a férjére, valami izgatta, és ezért az egész házasságukat megkérdőjelezte, mert a férj azt kérdezte, mi ez a zöld a mártásban. Ugye, mert amikor azt mondta, hogy mehetsz, ahova akarsz enni, ez azt fejezte, hogy menj innen el, ha nem tetszik a zöld a mártásban. Tehát ő úgy hallotta, hogy az egész lényét áthatotta ez a kijelentés, és sértésnek hatotta, és a férfi leolvashatta róla, hogy ez a szegény asszony milyen állapotban lehet. Most akkor ő is visszalőhet, és akkor kezdődik a háború a mártásban lévő zöldről. De tudjuk nagyon jól, mi a probléma a háttérben. A háttérben az el nem fogadás van. A megítélés van. Pedig úgy is értelmezhette volna azt a mártásban lévő zöldet, ugye, hogy információ, mit kell tennem, vagy mit mond tulajdonképpen, azt mondhatja az asszony, hogy egy kis petrezselyem zöldje, vagy egy kis kapor, hogy ízesebb legyen a mártás. Ízlik neked? Ugye, így is lehetett volna. Tehát nem információként, hanem sértésként fogta fel. Azt is kiérezhette volna, hogy mit kell tennem, hogy zavar téged talán, vagy talán gusztustalanul hat a mártásban, vagy máskor ne tegyek bele. Ugye? Tehát nagyon sokféleképpen lehet értelmezni, mi a küldött és mi a fogadott üzenet. Ugye az adónak is lehet négy szája mondjuk, olyan, aki adja ugye az üzenetet, és a befogadónak meg négy füle. És azt, amit mond, azt is lehet négy füllel hallgatni, és a bonyolódnak a dolgok, ugye? Hogy hogyan halljuk a másikat? Mit akarok kihallani? Hazajön a férfi a munkából, és az asszony rászól, vedd már le a cipődet, mindent összesarazol. Most erre a férfi sokféleképpen reagálhat. Hazajövök, be se teszem a lábam az otthonba, és már hallom a kárálásod. Hát nem tudsz nekem békét hagyni? Így is válaszol. Vagy az is mondhatja, hogy jaj, ne haragudj, nem is vettem észre. Már megint figyelmetlen voltam. Veszem le, és feltörlöm, ne aggódj. De ha a feleség megértő, akkor láthatja, hogy milyen fáradtan hazajön a férj, és akkor ő is mondhatja, hogy látom, összesaraztad a követ, de nem baj, majd feltörlöm. Érezzük, hogy ég és föld a két válasz közötti különbség, és kifejezi, hogy milyen lelki állapotban van, milyen összeköttetésben, ha úgy ugye, nevezzük, hogy a teremtővel, a szeretet Istenével, hogy a lelkében éli az a szeretet, hogy a másikban mit akar látni. Vezetnek autót, pontosabban a hölgy vezet, és a férfi mondja, hogy zöld a lámpánál. És megint halljuk a választ, te vezetsz, vagy én vezetek? Beszédes kommunikációk ezek, pedig csak a lámpa zöld. Azt is mondhatja, és érthetem, hogy jó, már megyek, sietek, ugye? Vagy azt üzeni, hogy adj gázt, vagy hát te nem veszed észre, hogy zöld a lámpa? Ugye, tehát milyen füllel hallgatunk? Kedves hallgatók, hogy milyen füllel hallgatjuk a másikat, azt mi döntjük el? Ez a mi döntésünk. a mi akaratunk. Hogy akarjuk-e hallani a másiknak az üzenetét, vagy jó szándékot tételezünk fel a másikról. Például a kommunikációnak egy alapvető kiinduló pontja, hogy hogy viszonyulok az emberekhez. Ha eleve úgy megyek, mint egy ilyen érzékeny gömb, hogy bárhol megérintenek, vagy egy fuvallat ér, akkor már rögtön sikítok, ugye, hogy jaj, mi történt velem, akkor az egész életem egy sértettségben fog eltelni. Az, aki lágyan viseli magát a saját dolgában, testvére annak, aki tönkretesz, mondja Salamon. Magunk felé legyünk kemények, mások felé legyünk lágyak, tanítja a Biblia. A hallgatás alapelvei. Itt látjuk ezt a négy variációt, a négy fülnek a leírt változatát. Jó tudatosítani, hogy a másik milyen helyzetben van vajon, amikor kérdez, vagy amikor válaszol. Mit gondol rólam a szavával? Mit szeretne, hogy tegyek? Mit akart valójában mondani? Tehát ez egy mély figyelem a másikra, de ne feledjük el, úgy kezdődött az előadásunk, hogy legyetek gyorsak a hallásra, és késedelmesek a szólásra. Ha valami irritáló szót kapunk, vagy egy törszúrást, ugye nagyon ügyesek vagyunk, és rendkívül gyorsan vissza tudjuk szúrni a tört, és hogy visszavágjuk a kést, amit kaptunk, vagy egy karcsörtét folytathatunk, de hát vajon ez a megoldás? Jó lenne ilyenkor egy kicsit hallgatni, és gondolkodni, hogy most mi a baj? Lehet, hogy fáradt a feleségem, vagy a férjem. Lehet, hogy kimerült és ideges. Lehet, hogy ezt most nem kéne komolyan vennem, amit mond. Gyakoroltuk ezt az esetet, hogy de hát mindannyian kipróbálhatjuk otthon. Idézzünk fel egy mostanában kirobbant konfliktust, és játsszuk el újra a fenti kommunikációs alapelvek figyelembevétel. Azaz, ne szégyenítsétek meg a társatokat. Fejezzétek ki az érzéseiteket. Pontosan mondjátok meg, hogy mit éreztek. Kérjétek a társatoktól azt, amire szükségetek van. Pontosan mondjuk meg, hogy ezt kérem. Nagyon sokszor nem tudják, hogy a másik mit akar, és nem mondja ki, csak durván mond valami jelzés, de nem azt, amit mondani akar. A másik persze meg nem érti. És akkor emlékszem rá, mondja az egyik személy ott a táborban, hogy hát ha szeret a férjem, találja ki, hogy hogyan gondolkodom, és mivel tudna örömet okozni. De nem tudja ki, nem találja ki, sosem mondja az asszony. És akkor mondja, de ha szeret, akkor találja ki. És akkor mondta a Feri bácsi neki, hogy nem tudja kitalálni. Miért? Miért nem tudja kitalálni? Mert férfi. Ön nő, ő meg férfi. Nem tudja kitalálni. Mondja meg neki. A kapcsolatoknál, a szexuális életnél a nő és a férfi teljesen másképp működik, és meg kell mondani egymásnak, meg kell tanulni megmondani és kifejezni, hogy mi az, ami nekem jó. Mi az, amire én boldog vagyok, vagy ami nekem jól esik. Ha nem mondjuk ki, nagyon sokkal egész életükben ilyen összeszorított szájon, nem szeret, mert nem tudja kitalálni, nem tudja, mire vágyom. De mire vágysz, kedvesem? Találd ki! Ha szeretsz, találd ki! De nem tudja kitalálni. Ugye ismerős a híres történet, hogy mennek a fagyizó előtt a férje és a feleség, és akkor kérdezi a férje a feleségtől, kérsz egy fagylaltot? A feleség azt mondja, nem. Mennek tovább, de a feleség megsértődik. És látja a férfi, hogy megsértődött, és aztán valahogy kiderül, hogy miért sértődött, mert csak egyszer kérdezte. Ugye tehát nem tudja kitalálni, vagy egy másik eset, hogy az asszony sír, és megkérdezi a férfi, hogy mi baj van, kedvesem? Azt mondja, semmi. Az asszony sír tovább, a férfi pedig megnyugszik, akkor nincs semmi baj. Ebből látszik, hogy a kommunikációnak a verbális szintjére reagál, de a nem verbális szintjét nem értette, hogy a kifejezése, a tartása, a gesztusai, a szeme, a szája, az orr, minden sír, és ez fontosabb, mint a szava. A szava sokszor ellentmond annak, amit cselekszik. Tehát mondjátok meg társatoknak, hogy mit hallottatok ki abból, melyik fülel hallgattátok azt, amit nektek mondott. Tehát a kommunikációnk segítésének ezek fontos eszközei. Ha a férfiak ahelyett, hogy elmondanák, hogy mire van szükségük, így szoktak reagálni. Nézzük meg. Ahelyett, hogy kifejeznék a társuknak, megmondanák, hogy mit éreznek és mire van szükségük, ez a rossz kommunikáció. A férfiak ilyenkor vagy harag és dühkitörésbe jönnek, idegesek lesznek, hogy nem értik őket, vagy elnyomatás, elfojtás, passzivitás. Úgy tesz, mintha minden rendben lenne, de az egész lénye, a tartása, az arckifejezése, a gesztusai mind sugárzik azt, hogy ő sértett állapotban van. Nő a keserűség benne. Ezért mondja a Biblia, hogy ti férfiak, ne legyetek keserű kedvűek feleségetek iránt. És ne engedjétek, hogy a keserűség gyökere felnövekedjék bennetek. A férfi erre hajlamos. Vagy elfojtásra, passzivitásra, folytott, feszült keserűség felnövekedésére, ami csak idő kell, ahhoz előbb-utóbb ki fog robbadni. Vagy pedig egy nyílt dühkitörésre, nyílt agresszivitásra. De a hölgyeket sem kell félteni, hogyha ők nem mondják el, hogy mire van szükségük, és nem fejezik ki az érzéseiket, akkor ők vagy kritikus vádaskodással válaszolnak, ami a férfinek a legérzékenyebb pontja, mert a férfi azt szeretné, ha tisztelni, mondjuk a felesége vagy a társa, és a vádaskodásával pedig azt fejezi ki, hogy nem tisztellek, mert te ilyen, meg ilyen vagy, meg csöpög a csap, meg ez a baj, meg azt se csináltad meg, milyen férfi vagy te, ugye kapja a nagy tiszteletteljes megszólításokat, mint hogy elmegy egy pszichológushoz egy asszony, és mondja, hogy a férjem nem csinál otthon semmit, nincs megcsinálva a redőny, a csap csöpög, a WC folyik, ez a baj, és a többi, sorolja, sorolja. Csak mondja, hogy mennyi baja van a férjével. A pszichológus megkérdezi, hogy azt mondja, van az ön férjének valami jó tulajdonsága is? Nagyon gondolkodik, és hát akkor eszébe jut egy-kettő, és akkor azt mondta, hogy azt tanácsolom, hogy minden nap dicsérje meg egy jó tulajdonságát. Na de hát én nem ezért jöttem, hanem hogy hogyan tudnám megoldani a csapnak, meg a WC folyásnak a kérdését. Tegye ezt, nézzük meg, mi lesz. Egy hónap múlva visszamegy az asszony, és azt mondja, hogy hát csoda történt a férjemmel, a csap nem csöpög, pedig nem mondtam. A WC nem folyik, a redő megjavítva. Tehát, kedves hölgyek, hogyha szeretnének a férjükön változásokat létrehozni, akkor törekedjenek arra, hogy tisztelettel, szeretettel ismerjék el az értékeiket. Indirekt formában is kifejezhetik, hogy nem elégedettek vele. Már megint tele a szemetes láda. Hetek óta nem mentünk sehová. Ugye ezekben mind ott van a bántás, vagy a rejtett elégedetlenség. A másik megszégyenítésébe torkodik mindegyik. De nem mond a szükségleteiről semmit, mert úgy gondolja, hogy a társának magától is rá kellene jönnie arra, hogy mire van szüksége. Nagyon sok hölgy ezt gondolja a szerelem vagy a szeretet kifejezésének a csúcsának, hogy a gondolatolvasó a férje. Csak mivel a nem asszony módon gondolkodik a férje, ezért ki nem tudja találni. Egyszerűen képtelen rá. Tehát, kedves hölgyek, ezt tényleg vegyük komolyan, nem én találom ki, ez egy törvény. Az információcsere elakad, ha nincs szeretet. Azaz féltem a titkaimat, félek kiszolgáltatni magamat, vagyis nincs adás. Akkor nem jó a kommunikáció. Bizalmat kell nyernünk embertársaink felé, hogy közöljünk dolgokat nekik, és ezáltal megnyerhetjük a bizalmukat is. Nem érdekel igazán, amit a párom közölhetne velem, ezért nem szánok rá időt, nem adok rá lehetőséget. Nincs vétel. Ez a tragédia. Ilyenkor megy tönkre a kapcsolat, mind a ketten szenvednek, míg az igazi kommunikációban, a szeretett kapcsolatban nem félek feltárni előtte a szükségleteimet, élményeimet, gondolataimat, céljaimat és értékrendem alakulását. És ugyanígy érdekelnek a te szükségleteid, céljaid, értékrended alakulása, gondolataid, és ekkor áramlik az információ, áramlik a szeretet, áramlik a gazdagodás. Van időm rád, és van hozzá türelmem. Ez a legnagyobb ajándék, amit adhatunk egymásnak, embertársainknak. A jó kommunikáció alapelvei, hogyha ezeket egy kicsit megszívleljük, akkor eredményesebbek lehetünk. Koncentráljunk vagy szorítkozzunk egy témára, amikor egy probléma van, és ne több témára. Ne azt mondjuk, hogy, és itt a hölgyeknek nagyon kell vigyázni, ugye, mert a hölgyeknél emlékezzük a sógor és a tévé, a gyerek és a politika, minden egyben összefügg. Tehát amikor látjuk, hogy a férje most figyelmetlen volt, vagy rendetlen volt, vagy most durván szólt, akkor azt mondja, mert te múltkor is, meg akkor is, meg ekkor is, és összekapcsolja, és tulajdonképpen elmehetsz. Ugye, ahelyett, hogy azt mondja, kedvesem, most tapintatlan voltál. Rendkívüli nagy önuralmat igényel, hogy most. Mert a múltat már lerendeztük. Most. Egy téma, nem több téma, ezt beszéljük meg. A problémára koncentráljunk, és ne a személyre, ne azt mondjuk, hogy te mindig ilyen vagy. Te figyelmetlen vagy. Ezáltal mit teszek? Azonosítom őt a hibájával, a bűnével. És ezzel azt üzenem, hogy te reménytelen eset vagy. Javíthatatlanul elromlottál. Te figyelmetlen vagy. Egy gyereknevelésnél is alaptörvény, hogy ilyet ki nem szabad mondani, hogy te rossz gyerek vagy. Most rosszat tettél, ezt kell mondani. A társatok cselekedetére és viselkedésére koncentráljunk, ne a jellemére, ne azt mondjuk, hogy milyen jellemed van neked, milyen alávaló ember vagy te, stb. Hanem azt mondjuk, hogy ez a cselekedeted, ez a viselkedésed, a konkrétumokra és ne általánosságokra, a mindig meg a soha, azt jó lenne, ha törölnénk a szótárunkból, mert ezek nem is igazak, hazugok, másrészt pedig rendkívül bántóak. Az érzelmek kifejezésére szorítkozzunk, és ne a társ jellemének a megítélésére. Törekedjünk az énnel kezdődő kijelentésekre egy konfliktusban, hogy én így érzem, én rám ez így hatott, én ebből ezt értettem. Pedig ne azt mondjuk, hogy te megint így gondoltad, te megint megaláztál, te megint így láttad, te ilyen vagy, a te helyet próbáljunk az énekre koncentrálni. A tényekre, tehát a másik szándékát ne ítélgessük. Biblia azt mondja a Római Levél második fejezetében, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Nincs jogunk, és nem is tudjuk megítélni. Nem tudhatjuk, hogy mi van a másikban pontosan. Ott, akkor, abban a szituációban. Nem vagyunk látók. Törekedjünk a kölcsönös megértésre, arra, mint arra, hogy ki a győztes, vagy ki a vesztes, mind a ketten legyünk győztesek. Az igazi kommunikáció, a konfliktus megoldásnak a alapesete a győz-győz, mind a ketten győzünk. Ne halogassuk a konfliktus megoldó beszélgetést. A Biblia tanácsa, hogy a nap ne menjen le a ti haragotokkal, mert akkor nő a keserűség. Hát akkor felhalmozódik, elmésztjük magunkat. Képzelődünk róla, sértetnek érezzük magunkat, ennek mi értelme van? Ugye a megbocsátás témánál majd kitérünk erre, hogy mennyire fontos pszichikailag, emésztésre nézve, szív vérkeringésre nézve, szív- és érrendszeri betegségekre nézve, a mirigyrendszerünk működésére, a hormonrendszerre nézve, hogy a haragot ne őrizzük meg, ne neheztaljunk, és ne legyünk sértettek. Ha a másik bánt, ugye a konfliktusban ütközés van. De ez a jobboldali ábra rendkívül szépen kifejezi számunkra azt, hogy ha a másik bántásában felfedezem, hogy az ő lelkiállapota nem jó, ő most segítségre szorul, de én, és itt szeretném megemlíteni, hogy a magunk erejéből a Biblia szerint erre képtelenek vagyunk, de ha bennünk lakik az a Krisztus, aki nekünk meg tud bocsátani, ha mi bevalljuk neki a vétkeinket, akkor tudja nekünk adni azt a jellemruhát, ami az övé. Öltözzétek fel a Krisztust. Sokszor elmondja ezt a Biblia. Ha felöltözzük, abban a pillanatban úgy viselkedünk, mint ahogy ő viselkedett az emberekkel, mert a ruhája rajtunk van, a jellemruhája, és a bántásból azt érezzük meg, hogy ez az ember most sérült. És inkább átkarolom, inkább magamhoz ölem, inkább fel akarom oldani, inkább segíteni akarok. Nem a visszavágás és a harc és a háború éltet, hanem a segítő szándék. Ne az előadás módjára figyeljük, meg ne a szavait analizáljuk, ezzel ezt érted, ugye? Így, és akkor elkezdünk etimologizálni. Vagy megjegyezzük, hogy milyen vörös a fejed, mint a káposzta. Ezáltal még jó, meg is sértjük a másikat. Értsük jól egymást, tanácsolja nekünk a Biblia, és a kis hangya is elég jól megérti egymást, mert hogy mire képesek ezek a hangyák, egy társadalmat képesek építeni, hihetetlen dolgokra képesek, csupán azért, mert jól tudnak kommunikálni, pontosan értik egyértelműen, hogy a másik társa mit mond, milyen jelet hagy maga után, milyen nyomot, és ha jól értjük, akkor eredményes a kommunikáció. Forduljunk cselekvően a problémához, ez azt jelenti, hogy egyet kell értenünk abban, hogy mit kell tennünk az adott probléma kapcsán. Ha mégsem értünk egyet, ne engedjük, hogy ez éket verjen közénk, tekintsük fontosabbnak a kapcsolatunkat, mint a problémát. Ha sem jó megoldás, sem kompromisszum nincs, értsünk egyet abban, hogy később foglalkozunk a problémával, na nem Pató Pál új módjára, halogatva a kérdést, hanem majd még erről beszélgetünk, de nem haragszunk egymásra, nem neheztelünk, hanem mind a ketten gondolkodunk ezen a problémán. Ha ezeket a törvényeket tiszteletben tartjuk, akkor közelebb kerülhetünk egymáshoz, és a szakadékok begyógyulhatnak, és még közös szeretetben gyökerezhetünk. a másik a utolsó képünknél egy bibliai igét választottam. Jézus Krisztusról szól, Ézsaiás könyvéből való 50. fejezetből. Az Úristen bölcs nyelvet adott nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Rendkívüli ige ez, beavat bennünket Jézus Krisztusnak a mindennapjaiba, hogy ő hogy kezdte a napját. Úgy feküdt le, hogy kérte az atyától, hogy ébressze fel. És hogyan? Hogy az első gondolata az legyen, amit az atya mond. Fölserkenti minden reggel a fülemet, vagyis először hallgatni akart. És figyelni az atya szavára, mit üzen neki, hogyan lehetne mennyei erővel töltekezni, hogyan lehetne úgy kimenni az emberek közé, hogy segítsen. Miként a tanítvány. Mindenkinek tanítványá kell válni ahhoz, hogyha tanítani akar. És az Úristen adott neki bölcs nyelvet, milyen céllal? Hogy az emberi kapcsolatok bonyolult viszonylatában tudja a megfáradtat erősíteni beszéddel. Akin terhek voltak, feloldani a görcseket. És itt Ézsaiás könyvében mondja azt is, hogy megoldani az igának köteleit. Annyi megkötözöttség nyomorít bennünket, embereket, hogy szükség van arra, hogy olyan emberek éljenek közöttünk, akik nem pusztán emberi erővel, hanem mennyei erővel vannak felruházva. Ebben nincs semmi misztikum és titokzatosság. Ennek a háttere az ima, az őszinte szív kitárása. Igényelni, kimondani Istennek, hogy mire van szüksége, mert az Isten is kommunikáló lény velünk, és tudni akarja, hogy mi mit akarunk mondani neki. És ha kimondjuk, hogy Uram, én ma szeretnék úgy élni, hogy a beszédemmel, a kommunikációmmal, embertársaimmal segíthessek, akkor az Isten ezt meghallgatja, és ad erre képességet és kegyelmet, ha pedig vétkezünk, az is kommunikáció, hogy oda megyek a másikhoz, és azt mondom, most ne haragudjál, hibáztam, vétettem, megbántottalak, túloztam, indulatos voltam, figyelmetlen voltam, ne haragudj. Ez is kommunikáció, ez egy nagyon magasrendű kommunikáció, mert a legmélyebb régiómból részesítem a másikat, az őszintességemből, hogy beláttam, hogy tévedtem. Hát van-e ennél nehezebb dolog szinte az életben? Az utolsó képünkön pedig látjuk ezt a két széket, a tengerpart előtt, és most már elképzelhetjük, hogy talán olyan emberek ülnek benne, akik tudnak kommunikálni. A villa fogai közelednek egymáshoz, és a belső tájak is virágoznak, és közelebb kerülve egymáshoz tényleg tartalmasabb életet élhetünk. A diavetítés, ami most következik zárásként, a szívről szól, a fizikai és lelki szívünkről, amiről a Biblia beszél, hogy van az emberben egy belső motor, egy erkölcsi indítórugó, és ez a szív az, ami bennünket tájékoztathat arról, hogy hogyan kell élni és hogyan kell ezt őrizni.